kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet. Van igénk egy kicsit hosszabb szakasz Ézsaiás proféta könyvének az 52. részében a 13. verstől az 53. rész végéig. Ezt találjuk itt. Ézsaiás könyve 52. rész 13. versétől. Igé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rúd nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiáé volt, aképpen egy ámulatba sok népeket, fölötte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek, azt látják, és amit nem hallottak, arra figyelnek. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de azon mindnyájunk vétkét őre elvetette. Kínoztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az ő nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lett rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álmokság sem találtatott száját. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik ismeretével igaz szolgám, sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli, azért részt osztott néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Kedves gyülekezet, a Bibliának ez a fejezete volt az a részlet, amit az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben is kicsi részletében láthatunk. Egy Etiópiából érkezett fő udvari ember, az úgynevezett szeresen komornik, így mondja a Károlyi Biblia, Jeruzsálembe járva vásárolt magának egy rendkívül értékes ézsaiás tekercset, és azt olvasgatta útközben a szekerében, ugye a több napig, esetleg hétig tartó út során, és véletlenül az Úrnak egy szolgája, egy evangélista Fülöp hallotta, amit hangosan böngészi az ézsaiási szavakat, az illető, és oda ment a szekérhez, megkérdezte tőle, vajon érted-e, amit olvasol? Az illető bevallotta, hogy bizony nem tudja, hogy kiről van szó, ki az, aki szenved itt ebben a történetben. És akkor Fülöp magyarázni kezdte ennek nyomán neki azt a történetet, ami a mai történetünk. mielőtt megint azt a három dolgot megemlítenék, amiről igény kapcsán beszélni szeretnék, hogy szóljak valamit a mai napról. Nagypéntek van, arra emlékezünk, hogy akkor idestóba 2000 évvel ezelőtt, amikor Izraelben Poncius Pilátus volt a helytartó, és Annás, Kajafás voltak a főpapok, bizonyos dolgokat Josephus Flavius feljegyzéseiből tudunk talán kontrollálni. Nem sokkal Jézus után élt ő, de frissek lehettek a forrásai, és az evangéliumokból is megismerhető, hogy ezen a napon a húsvétra való készülődés közben úgy ítélték a főpapok, az akkori kor politikai és vallási vezetői, hogy azt a népszerűségi áradatot, hullámot, ami Jézus körülvette, meg kell valahogy állítani, akár azon az áron is, hogy ő az életével fizet, mert úgy gondolták, hogy azt a minimális politikai függetlenséget, amit élveztek a Római Birodalmon belül, kockáztatja Jézus működése. Nagyon nehezen elviselhető volt a helyzet, hiszen a Szíria provincia része volt Izrael, tehát a Római Birodalomon belül kétszeresen is önállóságától megfosztott nemzet, és önérzetes, büszke nép, Isten választott népe, ezért sok-sok kísérlet, kétségbeesett kísérlet történt arra, hogy visszaállítsák az ország függetlenségét és szabadságukat. És ezek mindig véres megtorlásba torkollottak. A rómaiak szívesen használták ezt a szörnyű kivégzési formát elrettentésül is, keresztre szegezték a lázadókat. És így történt Jézussal is nagypénteken, nem történelmi baleset, nem emberi gonoszság eredménye azonban mindez. Az ige arról beszél, hogy az Úr akarta őt megrontani. Tehát volt célja ennek a szenvedésnek, és most visszakanyarodunk az ézsaiási szövegünkhöz, és azt mondjuk, mintha egy 6-800 évvel Jézus előtt ez az ember látta volna tisztán, hogy hogyan fog ezen a napon mindez bekövetkezni. Még korábban, még vagy egy idővel korábban pedig Dávid a 22. Zsoltárban szintén, mintha szemtanúja lett volna a keresztfa alatt annak, ami Jézussal történt, azt is tudjuk, hogy ő ezt a Zsoltárt imádkozta a keresztfán addig, amíg az élet el nem szállt belőle, innen való az én Istenem, miért hagytál el engem. De most irányítsuk a tekintetünket erre a szakaszra. Még mindig kicsit a bevezetésnél maradva megemlítem, hogy mióta a bibliai tudományok léteznek, a teológusokat, zsidókat és keresztényeket, egyaránt vallásbölcsebbeket és teológusokat izgatta, hogy kiről is van szó, mit lehet biztonsággal állítani. Az egyik nézet szerint magáról Ézsaiásról van itt ez a leírás. Tudjuk, hogy ő sem természetes halállal halt meg, hanem szintén a szellemi függetlensége, bátorsága, szókimondása, profétai szolgálata miatt a hagyomány szerint őt például szétfő részelték. Elég borzalmas rágondolni is. Igaz ember volt, bátor ember volt, éppenséggel szólhatna róla is ez a fejezet. A másik felvetés az, hogy magáról Izrael népéről szól ez az ige szakasz, és van ebben is valami, hiszen ez a nép is szüntelen szenvedésnek, támadásnak, és méltatlan támadásoknak van kitéve napjainkig. Egyik szomorúságunk az a betegség, ami az elmúlt feldolgozatlan 100 év gyümölcse is, hogy még magukat keresztényeknek való körében sem ritka az antiszemitizmus, az antijudaizmus, vagy legalábbis Izrael szakadatlan bántása, vagy kicsit hasonlít ez ehhez, szoktuk néha Zsuzsával beszélni, hogy emberek szeretnek katolikushozni is. Igen, van valami ilyesmi, de azért mégis Izrael népének több szenvedésünk, ezt mondhatjuk. Igen. Szólhatna ő róluk is. És a harmadik feltevés az, hogy szól a Messiásról, akiről ugyanazt gondoljuk alapvetően zsidó testvéreinkkel, egy eltéréssel persze, hogy előbb a József fiaként érkezik erre a világra, és szenvedéseken kell átmennie, és a második eljövetele az, amiben majd mint diadalmas, győzelmes személy mutatkozik ebben a világban. És akkor ott is vagyunk a témánknál, hogy a szenvedés kikerülhetetlen. Alapvetően tudjuk ezt, hiszen tele vagyunk idegsejtekkel, érző idegvégződésekkel, számtalan formáját ismerjük születésünktől kezdve a szenvedések. Valamire már nem emlékszünk, hogy milyen volt az első néhány lélegzetvétel friss tüdővel ebben a világban. Valószínű fájdalmas volt, és ezért is ordítottunk többek között a megkökenés miatt, mert mi tudtuk, mi is onnan, ahova érkeztünk, ki emlékszik már erre. De voltak fizikai élményeink is, és ezek nem voltak igazán kedvezőek. Nem tudtunk mit kezdeni azzal, hogy milyen boldogan várnak bennünket. Sírva jöttünk erre a világra, és innentől kezdve, függően attól, hogy férfiak vagy nők vagyunk, kevesebbet vagy többet sírtunk ezért vagy azért, egy darabig, és aztán befele folytak esetleg a könnyeink, de a szenvedések megmaradtak. Fizikai kínok és lelkiek egyaránt. Talán a lelkiek nehezebbek voltak. A magán, a mellőzés, a bántás, a szeretet hiánya. Oly sokan vannak, akik soha nem tudnak ebből kilábalni, későrénységükben sem, mi magunk is, amikor hajléktalanokkal beszélgetünk és életút interjút készítünk, az egyik kérdésünk, hogy esetleg nem volt-e állami gondozott az illető, mert olyan sok minden megérthető ebből. Az élet dolgai közötti eligazítódásban való tehetetlenség is, vagy az, hogy valaki az egész világra haragszik, és úgy érzi, hogy mindenki tartozik neki. Jeremiás síralmaiban van ez a gondolat, hogy ti, akik az úton jártok, mondjátok meg, hogy van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalma. Mindenkinek a maga fájdalma a legmélyebb és legsúlyosabb. Mondjátok meg, van-e olyan fájdalom, mint az én. És itt van előttünk ebben a szakaszban egy szenvedő férfi, akivel kapcsolatban akkor nézzük meg, mi az a, vagy az ige szakaszunkkal kapcsolatban az a három dolog, amire a figyelmünket ráirányíthatjuk. Az első dolog, ami még az 52. fejezet végén volt, az az, hogy valami olyasmi következik most, valami olyasmire mutat rá ennek a valakinek a személye, állapota és mindaz, ami vele történik, amire eddig nem gondoltunk. Amire eddig a királyok sem gondoltak. És engem először azt kezdett foglalkoztatni, hogy mi az, amire a királyok nem szoktak gondolni. Hát a saját szenvedésükre nem szoktak gondolni, meg sajnos arra sem nagyon, hogy az ő népük mitől szenved. azt szeretik, ha mindenek ellenére a népek elégedettek velük, rájuk szavaznak, és hajlandók azt képviselni, hogy az ország jobban teljesít, és minden rendben van, soha ilyen boldogok nem voltunk. Meghökkennek most a királyok, mert valaki úgy olyan formában áll eléjük, aki figyelemre méltó személy, nem mellőzhető figurája életüknek, aki másképpen gondolkodik, akire úgy tekintünk, mint királyok királya, uraknak ura, és mer gyengén, gyenge emberként megvert, megalázott, szenvedő személyként megjelenni közöttünk. Emlékszem, egyszer egy ismerősöm halál, akkor hívtam fel vigasztalni a párját, aki elmondta, hogy az ő közösségükben azt mutatják, hogy mit végezhetett a férje, hogy ilyen hamar, ilyen korán elhúnt, és meg is letett a dolog, de megpróbáltam őt vigasztalás közben afelé fordítani, hogy Jézus nem lenne hiteles, ha ebben a világban, ahol annyi szenvedés van, érinthetetlenként jelent volna meg, kinek még a lábát sem töri fel a sarú, aki nem vissza, akiről egyesek azt állították, hogy a kereszten nem érezte a fizikai kint, nem így van. És még akkor is valahol igaz, hogy talán nem az volt számára a legnagyobb teher, hanem az, amire így reagált, én Istenem, miért hagytál el engemet, tehát az ő igazi nagy keresztje az volt, hogy valami különlegeset élt meg, egy olyan magányt, amit mi nem ismerünk. Amikor olyasmit olvasunk, akár a munkásmozgalom történetében, a papában, a Lukában forgatjuk ezeket a könyveket, de amikor ilyesmit lehetett olvasni, hogy többet szenvedett, mint Jézus Krisztus, mert mondjuk egy tófarkához kötötték, akkor ebben azt gondoltam én mindig, hogy erről nem lehet vitatkozni. Persze, hogy rettenetes dolog, hogy földön végig vonszolt embernek a sorsa, minden bántás szörnyű. De az ő igazi kínja az volt, hogy a mi bűneinkért az ítélő Isten elhagyta őt, akkor is, ha csak egy időbe. Abban is van üzenet, hogy nem végleg, de a kárhozat, az igazi büntetés az ez, hogy Isten elhagyja az embert, és így igaz, szenvedés közben is ő jut eszünkbe, és persze, hogy haragszunk is, mint jó, miért bánt bennünket, vagy nem ő bánt, de miért engedi, hogy szenvedjünk, és vannak különleges, minősített szenvedések, amikre nincsenek is szavaink, sőt, jó könyve is arról győznek, hogy soha ne akarjuk mások szenvedését értelmezni, de milyen sokan élték át azt, vallották meg, hogy életük fölösleges szakaszaiban érezték, hogy ott van velük az Úr, és velük együtt szenved. Mi földi életünk és a szenvedés elválaszthatatlanak egymástól. Szóval álmélkodnak a földi királyok, és befogják a szájukat, mert amit eddig nem hallottak, amit eddig nem beszéltek, azt látják, és arra figyelmeznek, ami eddig elkerülte a figyelmüket. Azt, hogy lehet így is uralkodni, lehet így is egy nép élére válni, hogy talán egy ország, egy közösség első emberének nem mások számára kell szenvedésekkel telivé tenni az életet, hanem ha valamit csak szenvedések árán lehet megoldani, ha valóban oda kell állni, akkor azt az első embernek kellene megtenni. És erre a királyok ezek szerint nem gondoltak akkor se, és azóta se. Aztán a másik dolog, amikor a királyoktól elfordulva, úgy nagy általánosságban fordul odafelé, szövegünknek a szerzője, a proféta, és bevallja, hogy nem csak a királyoknak okozott fejtörést ez az egész jelenség, hanem egyáltalán ki hitt a mi tanításunknak. Valami olyanba botlunk most bele, vagy talán bele is gabajodunk, ami mindannyiunkat egy kicsit megbotránkoztat. Nem baj ez. Isten igéje nem lekerekíteni akarja a sarkukat, hanem meg akar minket hökkenteni. Jézus azt mondja egyszerűen, hogy nem azért jött, hogy békét bocsásson erre a világra, jól kell értenünk az ő szavait, hanem hogy az emberek álljanak ki bizonyos dolgok mellett, akkor is ebből konfliktus támad, és nekik hátrányt okoz a kiállás. Az elmúlt heteknek a kockás történetei is valahol erről szólnak, hogy emberek fokozatosan számot vetettek azzal, hogy a kiállásuk bizonyos nehézségekbe ütközik, és fenyegetések is hangzanak el, vagy akár meg is tapasztalhatók, de sejthetők mindenképpen, és mégis muszáj kiállni és tenni valamit, mert a dolgok másképpen nem változtathatók meg ezen a földön. És azt mondja, hogy Izsaiás, nem akarták az emberek elvinni, hogy ilyen az élet. Nem akarták az emberek elhinni, hogy csak így lehet jelentős változást elérni. Az emberek nem akarták elhinni, hogy nem csak a születés, hanem az újjászületés is egy fájdalmas csatornán való végighaladás eredménye. És mégis szükséges és fontos. És akkor itt felsorolja, hogy mi az, ami megtévesztett bennünket, és megtéveszt szüntelenül az emberektől való elhagyatottság, magányos, nem népszerű, nem kedvence a tömegeknek, akik visonganak, vagy tapsolnak, ünneplik a szónokot, nem ő, elhagyott volt fájdalmak férfia. És mi közben azt hittük, hogy ráadásul ez a gyötrelmes jelenség valamilyen isteni büntetés eredményeként van ebben az elfogadhatatlan állapotban. Azt hittük, hogy Isten ostorozza, Isten veri őt, mert valamit elrontott. Ugyanúgy, ahogy jó barátai. Meg vannak róla győződve, hogy kizárt dolog, miszerint Isten valakit bántana, aki a jó úton halad. És semmit nem tudnak arról a szenvedésről, amit áldozathozatalnak nevezünk, amikor valamit kockáztatni kell azért, hogy mások sorsa jobbra fordulhasson és megváltozzék. Megsebesített. És akkor itt jön a fordulat ebben a gondolatsorban, amikor hozzáteszi, immár meggyőződve a proféta, hogy ez a mi bűneinkért történt, ez egy új gondolat. Van-e ilyen, hogy valaki helyettünk szenved? Igen, a történelemben is vannak ilyen figurák, akik odaállnak egy adott megtizedelésnél, vagy máskor feltűnő és sokáig megmaradt történetek, valaki odaadja az életét a másikért, az anya a születendő gyermekéért, a szerelmes az ő kedveséért, vagy gyermekek is, akár szüleikért, vagy emberek a hazájukért. Ismerjük ezt, persze, hogy ismerjük. Sőt, azt is ismerjük, és furcsálkodva szemléljük, hogy vannak olyanok, akik szerényebb célokért is kockáztatják az életüket. Tehát a gondolat nem idegen tőlük, hogy valaki áldozatot, terhet, bűnbődést vállal. Noha nincs személyében ok arra, hogy neki ezt el kellene szenvedni. A kép, amit fejteget itt szemben, hanem csak kívülről szemléljük hatalmasokkal együtt mindezt, ami történik, hanem kezdünk világosodni előttünk, hogy mindez miattunk történik, mint elveszett juhok. Valami olyan problémát idéztünk elő, ami másként nem megoldható, nem reparálható, hanem úgy, hogyha valaki maga is a dolgok élére áll, Istennek ama báránya lesz, aki mészárszékre vitetik, némát tűr, és hordoz valamit, nem önnön bűnét, gonoszok közé számláltatik maga, személyében ártatlan, elmegy odáig Pál, akitől az imádság előtti szakaszt vettük, hogy bűné lesz értünk, azonosul a mi bűneinkkel kell, hogy Isten, és itt ilyen jogi formulát használ a politikusi levél szerzője, hogy Isten igazzá nyilvánítson egy felülbírálhatatlan döntéssel, ami tűnhet igazságtalannak még annak számára is, aki élvezi ennek az eredményét. De megfelelhetetlen az isteni döntés, így döntött, hogy valaki bűnnél lesz értünk, és mi ennek eredményeként felszabadulunk, feloldatunk a bűn következményei, a kárhozat alól. Az Úr akarta őt megoldani. Az elmúlt 20 évszázadban annyi pogrom történt, és azzal indokolták sokan ezt, hogy mert a zsidók, amíg megváltunkat megölték, és Isten gyilkosok egészen napjaikig tartott, második János Pál pápa oldotta fel ezt a szörnyűs ostoba vádat, pedig olyan egyszerűen van benne az igében, és nem csak itt Ézsaiásban, az evangéliumokban is, hogy Isten döntött így. És hogy éppen ott, ebben a környezetben, ennek a népnek adott isteni kijelentés folyamában jutott el oda az Isten szeretetéről, megbocsátó kegyelméről szóló üzenet, hogy akkor és ott egy keresztván végződött ez a történet, mondom, ez nem bal szerencse, és nem az emberi gonoszság eredménye, még akkor is igaz ez, hogyha különféle szereplőket látunk a keresztfa körül, de az Úr akarta ezt véghez vinni, akarta őt megrontani, hogy önlelkét áldozatul adja, mint minden költői szöveg elemzésre szorul ez is. Benne van egy gondolat, ami szintén János evangéliumában előkerül, egy magról van szó, amikor azt mondja, az ige magot lát, önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja. Jézushoz, amikor virágvasárnap görög, mert nem azt mondtam, görög turisták, de görög zarándokok jönnek, és látnak vele Jézus, akkor ezt üzenik ki, ha a gabona mag meg nem rohad, csak egy maga maradt, ha pedig a földben úgymond elpusztul, akkor fog termést hozni. Itt is ez a gondolat van, hogy valaki áldozatul adja önlelkét, és akkor magot lát, akkor ennek a döntésének egyedülálló eredménye lesz az ő keze által, az Úr akarata jó, szerencsés lesz. És akkor itt jön a harmadik gondolat erről az eredményről, erről a csodálatos és dicső befejezésről. Részt osztok neki a nagyokkal, zsákmány, de hatalmasokkal osztni el, hogy életét találhat és a bűnösök közé számláltatok, pedig ő sokat bűnét hordozta és a bűnösökért imádkozott. Igen, így történt, szó szerint így történt. Sok mindent lehet színlelni, sok önérőtt messiás volt, és a várakozás máig nyitott, zsidó testvéreink számára semmit, akkor sem, ami Jézusban ismertük fel a Krisztus, Messiás, de nem erőltethetjük ezt zsidó testvéreink felé. Egy biztos, hogy az a kép, amit a prófétai szöveg vagy szövegek megrajzolnak, az illik rá. Sok mindent lehet szimlálni. Sokan lehettek, akik Júda törzséből származtak, mert a Messiásnak onnan kell jönni. Olyanok is lehetnek, hogy bár kicsi Betlehembe ott születtek, vagy Názáretinek is mondhatták magukat, mert esetleg ott nevelkedtek. Sok-sok ilyen része van, ami egyeseknek illik, de szűkül a lehetséges jelöltek köre, amikor mondjuk például lehet a ponthoz érkezünk. Valaki, aki mások bűnéért adatik halálra, és ez sem elég, hanem imádkozik. Imádkozik a bűnösökért. Konkrétan azokért, akik őt megfeszítették. Mi következik mindenből, ami számunkra? Kicsit olykor hasonlóak vagyunk, mint Péter is. Amikor Jézus a szenvedésről beszélt, akkor tiltakozni kezdett. És azt mondta, hogy lefordítom mai nyelvre, nem jó az az ügy, aminek következményei vannak. Mi olyan ügyekbe menjünk csak bele, amik szenvedés nélkül hoznak sikert, és nevet esetleg nekünk. Kezd előttünk derengeni, hogy az igazi nagy és jó ügyekért a szenvedést is vállalni kell, és Isten sem vonja ki magát ebből. Nem távolról intézi a bűnösségünket, hanem itt közöttünk szenved, küszködik emberi sorssal, és vészik el a keresztfán. De a harmadik gondolatunk a reménységnek a gondolata, hogy mindez nem értelmetlen. Akkor sem értelmetlen, ha az, aki az áldozatot hozza, nem részesedik a győzelemnek az értékeiben. Talán így még szebb, hogy Petőfi nem éri túl a kiegyezést, vagy nem tudom, hogy mit, azt eredménynek lehet tekinteni, hogy Mózes nem megy be az ígéret földjére. Akik a hithősök közé tartoznak, akik nem látták meg az ígéretek beteljesülését, de mégis a messze távolban egészen bizonyosan felfedeznek valamit, amiért megérte a szenvedést is vállalni. Arra bátorított a mai igény, hogy ne botránkozzunk meg akkor, amikor megveri az Úr a pásztor, amikor emberileg talán vereséget szenvedünk, hiszen a megütött, a lefogott, a vitófa alá kísért ember becsülete az elszáll, az bátran szidalmazható, sőt az élete kioltható. Hanem lássuk azt, amit Isten akar látni, szenvedése folytán magot lát, van értelme ennek. Isten a szenvedés által gondolta végezvinni megváltásunkat és üdvösségünket. Miért olyan nagy ügy, hogyha nekünk is áldozatot kell hoznunk azokért a gyönyörűséges célokért, amelyekre elhívott bennünket. Lesz annak eredménye, mi legyen. Amen. Álljunk fel is imádkozni. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te nem megközelíthetetlen távolságból szemléled az emberi sorsot, ha nem is adsz mindenre meg. a dolgok beérnek, és a gyümölcsük is láthatóvá válik. Köszönjük, hogy ezt megérthetjük, hogy nincs értelmetlen áldozat, ha te kéred azt tőlünk, hiszen nem véletlenül kérted a mi Urunk Jézusról, nem véletlenül kérted tőlünk. Köszönjük a te rendíthetetlen nagy hitedet bennünk, irántunk való bizalmadat, és nagy örömbecsülésedet, ha küzdelmekre hívsz el bennünket. Segíts, hogy ne önmagunkra nézzünk, hanem arra, aki a feladatot adta, és aki a szenvedésben is előttünk jár. Áld meg az ügyeket, amelyekért küzdünk, és áld meg azokat, akik összehasonlíthatatlanul nagyobb szenvedéseket vállalnak még.